Kegyelem néktek és békesség Istentől, a mi atyánktól és az ő szent fiától, az Úr Jézus Krisztustól. Amen. Kedves testvéreim, Isten tiszteletünk kezdetén fennállva a 89. Zsoltárunkat énekeljük. A 89. Zsoltárunk első versét, ami így kezdődik, az Úrnak irgalmát örökké éneklem. Foglaljunk helyet, testvéreim, és a 223. énekünket keressük elő, és énekeljük el első 4 versével. 223. énekünk első 4 versét énekeljük. Az első vers így kezdődik: Istenem, én nagy bűnös ember, szent színed elé járulok. Isten tiszteletünk megáldása és megszentelése jöjjön a Szent Háromság egy örök és igaz Istentől. Amen. Kedves testvéreim, hallgassátok meg Isten igéjét János apostolnak mennyei jelenésekről írt könyvében, a 12. részből, ahol így találjuk meg Isten írott igéjét. És láttaték nagy jel az égben, egy asszony, aki a napba vala öltözve, és lábai alatt a hold, és az ő fején 12 csillagból korona, aki terhes vala, és akarván szülni, kiállt vala, és killódik vala a szülésben. Láttaték más jel is az égben, és ímé vala egy nagy, vörös sárkány, kinek 7 feje és 10 szarva volt, és az ő fejein 7 korona. És farka utána vonszá az ég csillagainak harmad részét, és a földre veté azokat. És áll az a sárkány a szülő asszony elé, mikor szül, hogy annak fiát megegye. És szült fiú magzatot, ki vasveszővel legeltet minden nemzetet, és ragadtaték annak fia Istenhez és az ő királyi trónjához. Az asszony pedig elfutott a pusztába, ahol Istentől készített helye van, hogy ott táplálják őt 1260 napig. És lőn az égben viaskodás, Mihály és az ő angyalai viaskodnak vala a sárkánnyal, és a sárkány is viaskodik vala is az ő angyalai. De nem vehetének győzelmet, és az ő helyük nem találtaték többé a mennyben. És vetteték a nagy sárkány, a ma régi kígyó, ki neveztetik ördögnek és sátánnak, ki mind az egész föld kerekségét elhiteti, vetteték a földre, és az ő angyalai is ővele levettetének. És hallék nagy szózatot az égben, mely ezt mondja vala, most lett meg az üdvösség és az erő, és a mi Istenünk országa, és az ő Krisztusának hatalma, mert a mi atyánk fiainak vádlója levettetett, ki vádolja vala őket éjjel és nappal a mi Istenünk előtt, és ők legyőzték azt a bárány véreért, és az ő bizonyságtételük beszédéért, és életüket nem kímélték, mint halálig. Annak okáért örüljetek egek, és akik lakoztok azokban. Jaj a föld és a tenger lakosainak, mert leszállott az ördög ti hozzátok. Nagy haraggal teljes, úgy, mint aki tudja, hogy kevés ideje van. Mikor azért látta a sárkány, hogy ő levettetett a földre, kergetni kezdte az asszonyt, aki a fiút szülte. De adaték az asszonynak 2 nagy sasszárny, hogy a kígyó elől elrepüljön a pusztába az ő helyére, hogy tápláltassék ott ideig, időkig és az időnek feléig. És bocsáta a kígyó az ő szájából az asszony után vizet, mint egy folyóvizet, hogy azt a folyóvízzel elragadtassa, de segítségül lett a föld az asszonynak, és megnyitta az ő száját, és elnyelte a folyóvizet, melyet a sárkány az ő szájából bocsátott. Megharagúvék azért a sárkány az asszonyra, és elméne, hogy hadakozzék egyebekkel, az ő magvából valókkal, az Isten parancsolatainak megőrzőivel, akiknél vala a Jézus Krisztus bizonyságtétele, és áll a tenger homokjára. Isten áldja meg az ő igéjét és annak magyarázatát ma köztünk. Jöjjetek fennállva, hajtsuk meg fejünket és imádkozzunk. Köszönjük néked, mennyei atyánk, hogy ma is eljöhettünk, hogy hálát adjunk neked. Megköszönjük azt, hogy velünk voltál az elmúlt napokban. Köszönjük te néked, hogy jöhetünk hozzád, hálát adva minden testi, lelki jóért, amit elvehettünk tőled. Köszönjük, hogy jöhetünk hozzád nem csak hálás szívvel, hanem megterhelt szívvel is. Látod mindazokat, akik szomorú szívvel kellett, hogy jöjjenek, mert elköltözött közülük kedves szerettük, és sírnál kellett, hogy álljanak a múlt héten, búcsúzva ő tőle. Köszönjük néked, hogy látod azokat is, akik visszaemlékezve vannak itt kedves szerettekre, akit sok évvel ezelőtt magadhoz szólítottál. Köszönjük néked, Urunk, hogy látod azokat is, akik most nem csak hálás vagy szomorú szívvel, hanem a kérdéseikkel a szívükben vannak itt jelen. Kérünk, hogy te válaszolj ezekre a kérdésekre, amik bennünk vannak önmagunkkal kapcsolatosan, vagy az életünkkel, vagy a világgal kapcsolatosan. Kérünk téged, Atyánk, hogy te magyarázd meg nekünk a Bibliát is, amit felolvastunk. Te add, hogy jobban meg tudjunk érteni téged és a te gondolataidat, sőt, ahhoz is segíts, hogy hinni tudjunk te benned. és hinni tudjunk abban, akit Te mutatsz nekünk, a mi drága üdvözítőnkben, a Krisztus Jézusban. Segíts minket lelked által, hogy őt meglássuk, megértsük, hihessük és követhessük. Kérünk Téged, áld meg most együttlétünket, és emlékezzél meg mindazokról, akik szert ebben az országban, vagy annak határain kívül is összejönnek, hogy Téged imádjanak és Téged dicsőítsenek. Kérünk, áld meg őket is, mint ahogy bennünket is, egyen-egyenként. Amen. Kedves testvéreim, igehirdetésre készülve az 512. énekünk első versét énekeljük el. Az 512. énekünk első versét. Szólj, szólj hozzám, Uram, mert szolgád hallja szódat. Isten tiszteletünk alapigéjét, melynek alapján az ő üzenetét kívánom nektek hirdetni, az apostolok cselekedeteiről írt könyvben találjuk. Az apostolok cselekedeteiről írt könyv 9. részében, az első 5 versben. Saulus pedig még fenyegetéstől és öldökléstől lihegve az Úrnak tanítványai ellen, elmenvén a főpaphoz, kért őtőle leveleket Damaszkuszba a zsinagógákhoz, hogyha talál némelyeket, kik ez útnak követői, akár férfiakat, akár asszonyokat, fogva vigye Jeruzsálembe. És amint ment, lőn, hogy közelgett Damaszkuszhoz. És nagy hirtelenséggel fény sugározta őt körül a mennyből, és ő leesvén a földre szózatot hallott, mely ezt mondja vala néki, Saul, Saul, mit kergetsz engem? És mondta, kicsoda vagy, Uram? Az Úr pedig mondta, én vagyok Jézus, akit te kergetsz. Foglaljunk helyet. Kedves testvéreim, a Szentírásban előttünk áll az Úr Jézus Krisztus, akit Pál apostol támadott. Intelligens ember volt pedig, művelt, sőt, Isten hívő is volt, és mégis Jézust támadja. Hiszen Jézus maga mondja neki ebben a jelenetben, mit kergetsz engem? Miért kergetsz engem? Nos, ezt a Sault vagy Pált, ezt a Jézusra támadó ember típusának tekinthetjük. Az emberek, bármelyikünk, lehetünk akármilyen intelligensek, vagy műveltek, netán még Isten hívők is, csak arra vagyunk képesek, hogy Jézusra rátámadjunk. Vagyis egy ember se különb, hogy így mondjam, ama Pálnál, vagy Saulnál. Minden ember szívében ugyanaz a Jézus ellenes indulat feszül. Hadd említsem most először ennek néhány formáját előttetek. Tudnélik azt, hogy az ember hogyan támadja Jézust? Néhány példával hadd illusztráljam. Külön beszélhetnék most arról, hogy hogyan támadják meg emberek Jézusnak a személyét, Jézusnak a tudományát, a hitét, és Jézusnak a népét. De most erről az utóbbi kettőről nem akarok beszélni, inkább csak az elsőről, hogy hogyan támadja meg az ember Jézus személyét. Nos, az egyik támadás, amit fölemlítenék, akkor emberek azt kezdik mondani, hogy Jézus csak egy ember, de nem Isten. Csak egy ember. Egy ember, aki magára vállalta a messiásságot. Más is vállalhatta volna, de hát ő vállalta el. És így ő lett a messiás. Aztán van egy olyan nézet, hogy Jézus más, mint a Krisztus. Mert a Jézus, az a názáreti Jézus, az a történelmi ember, a Krisztus, az meg egy ilyen személytelen istenség féle, amelyik úgymond rászállt Jézusra, például amikor megkeresztelkedett, de azt utána a Gecsemáné kertben meg a szenvedései előtt elhagyta őt. Tehát, hogy így mondjam, Jézus egy ideig volt birtokába a Krisztusnak, aki egy ilyen megfoghatatlan szellemi valamicsoda, valami istenség féle. Aztán van egy olyan nézet Jézussal kapcsolatban, hogy Jézusnak nem volt igazi teste, hanem csak olyan látszólag volt neki teste. Oda lépett a porba, akkor nem látszódott a lábnyom a porban. Aztán hamis nézet, hogy Jézus Isten és ember egy személyben, volt neki valóságos teste is, de Jézusnak az emberi része ugyanolyan bűnös volt, mint bármelyikünk szíve, lelke. Aztán azt mondják manapság elég sokan, hogy Jézusban nem történt egy kizárólagos isteni kijelentés, vagyis nem csak ő benne jelentette ki magát Isten, hanem Buddhába, Mohamedbe, Gandhiba, Krisnába és a többiekbe is ugyanúgy. Tehát Jézus ezekkel mind egy szinten áll. Aztán mások azt mondják, hogy ennek a Jézusnak semmi köze az Ótestamentum gonosz istenéhez. Mert más a Jézus Krisztus jóságos atya, meg más az Ótestamentum gonosz istene. Aztán azt is mondják mások, hogy Jézus nem volt zsidó, hanem ő egy pártus herceg volt, akit az anyja kis kerecsenemnek szólított. Aztán mások azt mondják, Jézus nem született szűztől, ez csak egy legenda. A valóság, hogy Máriát megerőszakolt egy római katona, és abból született a názáreti Jézus. Természetesen nem is támadt fel a halálból, hanem hamvai valahol a földbe elporlattak, eltűntek. Mások azt mondják, hogy igazából két Jézus van. Van a hit Jézusa, és van a történelem Jézusa. A történelem Jézusáról semmit nem tudunk, aki ugyanolyan alakult, mint mi, arról semmit az égvilágon nem tudunk. Amit a bibliai evangéliumokból látunk, az nem a történelmi Jézus, hanem az a hit Jézusa. Őt olyannak hitték a későbbiekben a keresztjének. És ezt a hitüket, hogy ők milyennek hitték Jézus, ezt ilyen történetek formába mondták el, de hát ezek nem igazi történetek, csak kitalált történetek. Hát ennek aztán ezernyi variációja van, aminek végül mindek ugyanaz a lényege, hogy Jézus egy a keresztjének által, vagy úgymond az egyház által kiötlött legenda, akinek az élet történetét utólag találták ki, és igazából azt is csak úgy szőrmentén lehet kijelenteni, hogy egyáltalán volt ilyen történelmi alak, hogy Jézus. Nem sorolom ezeket tovább, testvéreim. Jézus személye ellen az első századtól kezdve, mind a mai napig ezernyi formában támad az ember. Nagyon érdekes, hogy egyetlen más úgymond vallás alapítót se támadnak ilyen hosszú időn keresztül és ilyen kitartóan az emberek. Mindig Jézus van a támadásoknak a célkeresztjébe. És mindig nem azt mondják az emberek, hogy nem volt, nem az a támadások lényeg, hogy Jézus nem is volt, nem is létezett, hanem mindig azt figyeljétek meg, hogy mindig egy kicsit le akarnak Jézusról, a bibliai Jézusról faragni valamit. Mint amikor jön a meccés ideje, aztán úgy lemetszik a gyümölcsfáról, vagy a szőlőről, ezt meg azt a kis ágacskát, gajacskát, ami nem kell oda. Tehát itt van előttünk a bibliai Jézus, és az emberek nem tudják őt elfogadni olyannak, amilyen, hanem, na hát, itt is levágunk róla egy kicsit, ott is levágunk róla, ez se úgy volt, az se úgy volt, amaz se úgy volt, Végül megjelenik előttünk egy másik Jézus, amelynek a bibliai Jézushoz nincs köze. Megjelenik egy hamis Jézus, aki, vagy ami, békén hagy bennünket, ez a lényeg. Békén hagy bennünket, embereket. Ez a Jézus, amelyik nem is volt valódi ember, vagy nem volt valódi Isten, vagy nem kizárólagos Isten, vagy nem sorolom el még egyszer a támadásokat, amelyik ilyen, az minket, embereket nem zavar. Az tőlünk ott lehet, ahol van, mindegy. A hamis Jézus nem szól bele az életünkbe. Tehát így nem tagadják meg a Jézus támadói, Jézusnak a létét, hanem meghamisítják a személyét. Meghamisítják a személyét. És ma már, hogyha körülnéz az ember a világba, akkor tulajdonképpen azt se tudja, hogy most akkor hol van az igazi Jézus. Mert már körülvesznek minket a hős Jézusok, a vétkes Jézusok, a félisten Jézusok, a házas Jézusok, a grál Jézusok, a magyar Jézusok, a csodadoktor Jézusok, a pártus Jézusok, a misztikus Jézusok, a csodadoktor Jézusok, sorozatgyártásba. És azt se tudjuk, hogy akkor most igazából a templomban melyikről van szó. A Da Vinci kód Jézusáról? Vagy a Filep evangélium, a apokrif Jézusáról? Mi, kiről beszélünk mi itt? Hát testvérek, mi itt a Biblia Jézusáról beszélünk, hát nyilván tudjátok és értitek ezt a dolgot, de hogyha ti kimentek innen, és az emberek között vagytok, akkor készüljetek fel arra, hogy amikor azt mondjátok ti ott, hogy Jézus hívők vagyunk, azaz keresztjének, őt hisszük, őt igyekszünk követni, akkor ők nem biztos, hogy ugyanarra Jézusra gondolnak, mint amire ti, vagy akire ti. Lehet, hogy teljesen más Jézus van az ő fejükbe, vagy a lelkükbe. Mindig tisztáznunk kell, hogy az a Jézus, akiben mi hiszünk, az ez. És te, kérdezhetjük meg a más, te milyen Jézusba hiszel? Ha te is keresztjének mondod magad, Krisztus követője, akkor te milyen Jézusba hiszel? Mondd el, mert azt mondod, hogy hívő vagy, hogy Krisztus te is szereted, vagy melyiket? Az ezer közül. Melyiket? Nos, a bibliai Jézus egy ilyen, mondhatjuk, egy ilyen szellemi, vagy lelki, irodalmi médián keresztül támadás alatt áll. Egyfolytában. De ezeknek a támadásoknak, ahogy mondtam az elején, nem csak Jézus személye, alakja van a központjában, hanem mellékesen az ő tudománya is. Most erről már azt mondtam, nem fogok beszélni, nem is beszélek, de Jézusnak a tudományát ugyanúgy támadja az ember, mint az ő személyét. És ott vannak még a világban a Jézus hívei is, az egyház népe, őket is ugyanúgy támadják, amely lehetne sorolni ugyanilyen példákat, mint a... De a fő, a lényeg, hogy az ember Jézus nem bírja elviselni. Kérdezem másodszor, hogy miért van ez? Miért támadja az ember Jézust? Nézzétek, Pál apostol azt mondja, elvégeztem magamban, hogy nekem a názáreti Jézus neve ellen sok dolgot kell cselekednem. És meg is tettem. Hol végezte el ezt? Pál. A szívében, önmagában végezte el. A lelkében. Azért támadt rá Jézusra, mert ő a lelkében ezt így elvégezte. Igazából nem is tudta volna másképpen elvégezni magában, magától, mint így. Mert a szíve, a lelke erre képesítette őt. Hogy elvégezze magában, hogy Jézusra ráront. Mint egy megvadult vad állat, amikor ráront a zsákmányára. Testvérek, mind a mai napig Jézusra, tudományára, híveire, Jézusra azért támad rá az ember, ilyen formákban, meg még egyéb formákban is, mert az ember szíve, lelke ott belül romlott. Romlott. A romlottságunk nem abban lesz nyilvánvaló, hogy állandóan gonoszt cselekszünk, állandóan hazudozunk, lopunk, csalunk, házasságot törünk, minden. Nem. Ebbe is, de nem elsősorban ebbe. Hanem két dologba tűnik szemünkbe az emberi szívnek a romlottság. Az egyik, hogy az ember magában önistenítő. Ez az alapvető. Magunkat istenítjük, önmagunk körül forgunk, önmagunk törvényei szerint akarunk élni, magunkat akarjuk megvalósítani, és mérhetetlenül büszkék vagyunk ebben. És olyan messze áll tőlünk az alázat, mint Makó vitéz Jeruzsálemtől, de még messzebb is. A magunk szemébe istenek vagyunk. Akiket próbáljon valaki megsérteni, vagy akiknek próbáljon valaki ellentmondani, vagy inteni, vagy bátorítani, mindjárt puf, fölhúzzuk a falat. Nem, minket nem lehet. Hogy jön ez ahhoz? És ami ebből az önistenítő szívből jön, testvérek, az semmi más, mint a Jézusnak a megvetése. A Jézus Krisztusnak, a Biblia Jézusnak a visszautasítása. Foggal, körömmel megistenítjük magunkat, és közben a Biblia Jézust elutasítjuk magunktól. Nos, olyanok vagyunk, testvérek, szívünkben, mint egy ilyen vad véreb, ha szabad így mondanom. Ugye vannak olyan vérebek, amiket úgy idomítanak, hogy a gazdi csak egy jelt ad neki, valami kis jelecskét, és az a véreb azonnal nekiugrik valakinek a torkának. Testvérek, sajnos mi olyanok vagyunk belülről, úgy vagyunk idomulva, bocsánat a kifejezésért, de ha Jézus megjelenik a színtéren, a látókörünkbe, szinte azonnal nekiugrunk a torkának. Amíg Jézus nincs a látókörünkbe, mármint hogy a bibliai Jézus, aki arról kezd nekünk beszélni, hogy minket szeret, annak ellenére, hogy ilyen a szívünk, és meghalt értünk, és feltámadt, és hív, hogy legyünk az ő hívei, hogy kövessük, elmondja, hogy ő egy boldog életet ad nekünk a földön, és utána is magához vesz minket örökre, de ha nem hiszünk benne, azt is elmondja nekünk, mert szeret, akkor ember, megégeted magad, mert mész a kárhozatba, a földi kárhozat után az örök kárhozatba, vigyázz! Ezt a Jézus, testvérek, mihelyst így föltűnik előttünk, és önmagunk istenségének a megtagadására kér, és azt kéri, hogy őt fogadjuk el a mi Istenünknek, és neki rendeljük alá magunkat, mi azonnal ugrunk, mint a véreb. Nem bírjuk elviselni. Nem bírjuk elviselni. Ebben lesz nyilvánvaló a romlottságunk. Ebben lesz nyilvánvaló a szívünknek a romlottság. Pál azért támadja Jézust, mert ilyen a szíve. És mi is, és minden ember azért támadja Jézust, mert ilyen a szíve. És Isten pontosan ismeri a mi szívünket, azt olvassuk a Bibliában, és ő megmondja nekünk, mint egy jó szívorvos, hogy ember, hát ez a baj a szívednek. De ő nem csak megmondja a bajt, hanem a gyógyszert is felkínálja, majd mindjárt arról is beszélek, mert meg akarja gyógyítani, ki akar bennünket ebből tisztítani, ki akar ebből hozni minket. Ő a szívünknek az egyetlen orvos, aki ott belül tud változtatást előidézni. De amíg nem látjuk be, hogy olyanok vagyunk, mint amilyennek ő mondja, addig nem fog semmi változni. Most vannak emberek, akik a világban élnek, és ilyen romlott szívük van, és ez valahogy úgy jön ki belőlük, hogy nagyon nyíltan, nagyon erősen nekiugranak Jézus torkának. Nyíltan támadják. Tévében, rádióban, újságban, mi? Mások olyan csöndesebb duhajok. Ők úgy nyíltan nem támadnak rá Jézusra, önistenségük védelme érdekébe, hanem csak úgy inkább azt mondanák rá, hogy ezek olyan közönyös emberek. Közönyösen utasítják el Jézust. Úgy vannak, hogy őket nem érdekli Jézusnak. Nem érdekli. De hogy elgondolkoztam ezen, testvérek, hogy mi áll a Jézus iránti közöny mögött. És tudjátok, arra jutottam, hogy semmi más, mint a mélységes önelégültség. A mélységes önelégültség. A legtöbb Jézus iránti közönyös ember mélységesen elég önmagának. Úgy érzi, hogy ő neki semmi másra már nincs szüksége. Leginkább Jézusra nincs szüksége. Mert azt mondja, van családom, van vagyonom, valamennyi, van munkám, ha van, vannak lehetőségeim, van szerzeményeim, és nekem ez így elég, ahogy van. Nekem nem kell több, pláne nem kell Jézus, a Biblia, az imádság, a gyülekezet, a hit. Ezekre nekem nincs szükségem. Nincs szükségem a hitre, vallás, a természet felettire, mert én így, ahogy vagyok, önmagam isteneként, azzal, amit megszereztem, összekapartam, ezzel én mélységesen meg vagyok elégedve. Önelégült, így mondják ezt, önelégült ember vagyok. Ja, még mélyebbre megyünk, testvérek, mi áll az önelégültség mögött? Mi áll az önelégültség mögött? Az önistenítés. Ugyanoda ülkadunk, ahonnan elindultunk. Az önistenítés. Az ilyen emberek, az önistenítő emberek, testvérek, önmagukat imádják. Mindent önmagunknak köszönnek meg, mindent önmaguktól kapnak meg, önmaguk tökéletességével teljesen meg vannak elégedve, és ezért Istent megvetik. Nem úgy vetik meg, hogy rárontanak, hanem úgy, hogy egyszerűen levegőnek nézik Jézust. Úgy mennek el mellette, mint hogy elmegyünk egy koldus mellett, aki ott van az út szélén, és kér tőlünk valamit, de mi észre se vesszük. Annyiba se nézzük Jézust sokszor, mint a koldust, amelyik ott van. Még annál is kevesebbet. Teljesen közönösek vagyunk, mert önistenítők vagyunk, és önelégültek vagyunk. És azt hiszük, hogy nekünk nincs szükségünk Jézusra, bűnbocsánatra, az ő bölcsességére, az ő útmutatására. Semmire. Elég vagyok magamnak. Bocsánat. Testvérek, az ilyen emberre azt kell mondjuk, hogy nagyon nagy veszélyben van. Bármennyire is azt hiszi, hogy neki nincs szüksége Jézusra, mert elég önmagának, mint önmaga Istene, nincs semmire jobban szüksége az ilyen embernek, mint a názáreti Jézusra. Ugyanis az ilyen ember felett, testvéreim, ott lebeg az Isten ítélete. És semmi nem tartja vissza az Isten ítéletét attól, hogy bármelyik pillanatban ezt az embert elkárhoztassa. Semmi nem tartja vissza, egyedül az Istennek a jó tetszése. Egyedül Istennek a jó tetszése, testvérek. És aztán az ilyen emberre, hogyha amikor Isten jó tetszésének, hogy így mondjam, vége szakad, és lesújt az Isten ítélő keze az ilyen emberre, akkor megy a kárhozatba. Sajnos azt kell mondjuk, nem fenyegetésképp, hanem tényként a Biblia alapján, hogy elmegy ahhoz örök kárhozatba, ahol rá fog jönni minden egyes ember, hogy milyen iszonyúan kevés önmagának. Milyen iszonyatosan kevés önmagának. Mert a pokolba, testvérek, senki mással nem leszünk mi együtt, csak önmagunkkal leszünk együtt. Vagy lesz együtt az, aki oda kerül. Önmagával lesz, és belenéz majd a saját kevés voltába. Kevés vagyok. Én nem tudom magam innen sem megszabadítani, nem tudom magam a szenvedéseimet eltüntetni, nem tudom a lelkiismeretemet megnyugtatni. Ott nem lesz ilyen, testvéreim, hogy asszonyparti meg, sörözés a haverokkal, meg nem tudom, röhögve beszélnek róla az emberek. Ott az lesz, testvérek, hogy mindenki saját magával néz szembe. És mindenki belenéz az önmaga gonosz szívének a mélységeibe, és a saját sötétségébe meredhet örökre, és ez nem lesz egyáltalán boldogító senkinek. Mi testvérek itt a földön nem engedhetjük meg magunknak, se azt, hogy mint a megvadult kutya ugorjunk neki Jézus torkának, se azt, hogy közönösen elmenjünk mellette. Ezt a luxust a Jézustalan életnek, vagy Jézust visszautasító, közben önistenítő életnek a luxusát nem engedhetitek meg, én se, ti se, magunknak. Egyszerűen olyan szükségünk van Jézusra, testvérek, mint a madárnak a levegőre, vagy a halnak a vízre. Ő a lételemünk. Ha nincs jelen az életünkben, nincs ott velünk, a Biblia Jézus egyszerűen végünk van. Íme, testvérek, visszatérek oda, hogy honnan jön Pálban, vagy az emberekben, bennünk, bennem, honnan jön ez a Jézus ellenes indulat? Sajnos a legmélyünkről, a szívünk, lelkünk legmélyéről, ahol ott lakik ez az önistenítés, önelégültség, büszke, hiú, kivagyiságunk, amelyik Jézusra vagy rátámad, újra mondom, mint a vérem, vagy a bika, a vörös posztor, amikor meglátja, vagy egyszerűen észre se vesszük. Mert annyira meg vagyunk elégedve magunkkal és azzal, amit mi itten alkottunk. Sajnos, testvérek, ilyen a szívünk. De kérdezem harmadszor, hogy meddig támadja az ember Jézust? Meddig tart ez? Testvérek, addig, amíg Jézus le nem győzi az embert. Addig támadunk Jézusra, míg Jézus le nem győz bennünket. Ez egy nagyon, nagyon furcsa dolog, de hát mégiscsak így van. Pál apostol is támadta Jézust, eszeveszetten, erősen. Ő nem közönyös volt egyáltalán. Ő aztán neki ment. Jézus tudománya, Jézus hívei, Jézus Krisztus személye, mindegy volt neki. Ezt el kell tüntetni, gyökerestől ki kell írtani. Meddig csinálta ezt? Amíg Jézusba bele nem ütközött. Ugye ez egy ilyen furcsa dolog, hogy néha az ember egy ilyen nálánál nagyobb valamibe ütközik bele. Én is voltam így egyszer kosarazás közben, akkor debreceni gimnazista voltam, akkor még egy kicsit vékonyabb is voltam, és játszottunk az egyik debreceni csapattal, amelyik profi játékosokból állt, a DVSC-nek az egyik ilyen csapatával. Akkor emberek voltak benne, hogy azt nem is gondoltam, hogy ekkor emberek vannak. És akkor mi támadtuk őket, ugye a kis harmadikos, negyedikes gimnazisták. Emlékszem, hogy így vezettem egyszer a labdát nagy lendülettel, majd most betörök közéjük, az egyik így odaállt, én meg neki mentem fejjel a hasának. Úgy visszapattantam róla, mint a labda, hogy visszapattan a, hogy a hanyatt testem, azt sem tudtam, hol vagyok egy pillanatra. Hát van így, hogy az ember ugye megy, persze még én voltam a hibás. Támadó fault. Hát van így, sajnos így van, testvérek, hogy az ember beleütközik egy nálánál nagyobb erőbe, hatalomba, személybe. Pál is ment, mint a nem tudom én micsoda. Egyszer csak Jézus odaállt elé, váratlanul, hirtelen. Nagy fény sugározza körül, Jézus dicsősége. Jézus kegyelmes dicsősége. Dicsőséges kegyelme. És Pál puf, leesik a földre, mint én a kosárpályán. Még meg is vakul. Beleütközik. Beleütközünk a halálba is, meg sok minden egyébbe, ami érzékelteti velünk, hogy nem vagyunk azért mi olyan, nem tudom én, kicsodák. Nem vagyunk mi azért olyan nagy emberek, mint hogy elképzeljük magunktól, és egy kicsit vissza kéne venni a fordulatszámból, és a hiúságból, és a gőgünkből. De így vagyunk, testvérek, hogy megyünk Jézus ellen, mert a szívünk erre hajt minket, erre képesít minket, egészen addig, míg Jézusba vele nem ütközünk. És egyszerűen el nem kezdjük hallani az ő szavát és az ő hangját. És elkezd nekünk arról beszélni, hogy ő milyen, hogy ő kicsoda, hogy ő mit tett értünk. Elkezdi nekünk mondani, amire már utaltam is, hogy ő szeret minket. Hogy magára vette a bűneinket, hogy magára vette a kárhozatunkat is. Átélte helyettünk az ítéletünket. És ezzel elvette rólunk, megszabadított minket. És kész nekünk mindent megbocsátani, sőt már meg is bocsátott. És kész elfogadni, sőt, már el is fogadott. És türelemmel kész minket betölteni önmagával, és magát nekünk adni, és minket elfogadni örökre. És Jézus beszél magáról. És akkor egyszerűen nem tudunk tovább menni. Előbb vagy utóbb. Pál egy pár nap múlva eljutott oda, hogy letérdelt ezelőtt a Jézus előtt. Akit addig majd megveszekedett emberként gyűlöl. Ott hever Jézus lábánál, és imádkozik hozzá. Egyszer csak Jézus minket is legyőz. És amikor birtokba veszi a szívünket, testvérek, és azt mondjuk, most már kell lesz nekem, most már hiszek benned, most már kell a bűnbocsánatod, de kell minden kincsed, de leginkább te kell lesz nekem, názáreti Jézus, Biblia Jézusa, az én üdvözítőm, az én szerető Uram, Istenem. Akkor, testvérek, már a szívünk már nem ugyanaz a szív. Jézus valahogy, testvérek, kiveszi belőlünk, vagy legalábbis megerőtleníti bennünk ezt az ellene irányuló indulatot, és mást ad helyébe, az iránta való bizalmat, az iránta való szeretetet, az őneki való odaadást, önmagunk alárendelését, az engedelmességre való hajlást, készséget, az alázatot az ő színe előtt. Jézus, testvérek, olyan csodálatos, hogy egyszerűen meg tudja így változtatni a mi szívünknek ezt az alapbeállítottságát, amelyik önmagát istenítését elutasítja. Nem? Egyszer csak az lesz, hogy most már Jézust istenítem, és magamat oda tudom tenni a lábaihoz. Megalázom magam. Ne úgy legyen az életem, hogy én akarom, hanem ahogy ő akarja. Testvérek, olyan csodálatos dolog azért az, hogyha valaki már itt a földi életébe így beleütközik, a dicsőséges, de kegyelmes Jézusba. Ez egy nagyon nagy dolog. És olyan csodálatos, hogyha valakit ez a Jézus így legyőz a szeretetével, a hatalmával, és megváltoztatja az embernek a hozzáfűződő viszonyát. legyőzi Jézus az embert. Ez, ha itt a földön történik, csodálatos. Előbb-utóbb egyébként mindenkivel megtörténik, hogy Jézus legyőzi. Mert aki itt a földön, annak ellenére, hogy beleütközött Jézusba, és visszapattant róla, mégis elutasítja, és ragaszkodik önfejűen ahhoz a saját maga istenítéséhez, és úgy megy el Jézus mellett, hogy ahogy, az ilyen ember is előbb-utóbb megérkezik Jézus elé. Mindenki megérkezik a halála pillanatába, ott állunk majd Jézus előtt, mindnyájan. Az is, akit itt legyőzött, de az is, aki itt ellenállt neki, hogy így mondjam. És az az ember, aki itt ellenállt neki a földön, az ott fogja átélni, hogy őt Jézus akkor is legyőzi. A végső győzelem mindig a Jézusé. Csak ha Jézus itt győz le engem a földön, akkor örök életem van. Ha meg ott győz le, akkor örökre elkárhoztam, akkor végem van. Akkor végem van, nincs menekvés a számomra többé. Akik itt ellenállnak neki, azok örökre elvesznek. Akiket itt legyőzhet, azok ott örökre üdvözülnek, azoknak ő boldogságot ad. Az örök élet vagy örök boldogság között ez a keskeny, hogy így mondjam, ösvény vezet. Jézus. Aki itt meghódol előtte, megtagadva saját istenítését, önelégültségét, büszkeségét, elismeri maga fölött ezt az őt szerető, hatalmas Jézust, annak ott nem kell félni, hogy elkárhozik, mert Jézus megígérte az örök életet. Aki meg itt elutasítja ezt a Jézust, megkeményítve a szívét, és makacsul, önfejűn ragaszkodva saját magához, és Jézust elveti, sőt, megtámadja, az ilyen ember sajnos el fog veszni örökre. A végső győzelem az ember fölött mindig Jézusé. És azzal szeretném bezárni most gondolatmenetünket, hogy akit Jézus legyőz, az az ember nem vereséget szenvedett. Ez egy nagyon fontos gondolat nekem, nektek is legyen az. Mi azt hiszük, hogyha Jézus minket legyőz, és a legyőzöttségünk, vagy vereségünk, hát ez valami borzasztó dolog, ez katasztrófa. Hát egyik senki nem akar vereséget szenvedni, soha sehol, mindenütt győzni akarunk. Itt az a furcsa fordított eset van, hogy amikor minket győz le Jézus, akkor nyerünk. Mert akkor, amikor Jézus minket legyőz, testvérek, minden megnyertünk. Onnantól mindenünk megvan. Megáld minket, körülvesz minket, véd minket, hordoz minket, békességet ad a szívünkbe, vigasztalgat, erősítget, pátyolgat, idézőjelbe téve, egészen addig, míg át nem visz még a halálon is, és magához nem vesz örökre, és boldoggá nem tesz örökre minket, tesz az Isten az ő országában. Testvérek, ez a legnagyobb nyereség, amikor minket valaki, Jézus, így legyőzhet. Itt nem arról van szó, hogy na hát akkor végünk van, mindent elvesztettünk. Most már mi megaláztuk magunkat, most már hú, végünk van. Hanem éppen egy nagy öröm van a szívünkben, legyőzött a Krisztus. Minden megnyertem, mint vereséget szenvedett. És mindent elvesztek, ha úgy mond, azt hiszem, hogy én győzhetek felette. Kívánom nektek, magamnak, mindnyájunknak, hogy lehessünk, és miért ne lennénk, Jézus által legyőzött, hatalmas kegyelmes hatalma által meggyőzött, és mindennel megajándékozott. Boldog emberek itt és odát is, bárcsak így lenne. Amen. Hajtsuk meg a fejünket, és imádkozzunk. Köszönjük neked, Úr Jézus Krisztus, hogy oly dicsőséges és hatalmas vagy, ahogy a Szentírásban látunk téged. Köszönjük néked, hogy megbízhatunk azokban, akik leírták a te történeteidet, te szavaidat, hogy igazat írtak nekünk, és az úgy van. Segíts, hogy meg tudjunk nyugodni a Bibliának ezekben a rólad szóló, rád vonatkozó tanításaiban. Köszönjük néked, Úr Jézus, hogy le tudsz minket győzni, és meg tudsz minket magadnak hódítani, hogy a tiéd legyünk örökre. És ne ellened, hanem érted harcoló, sőt érted szenvedő emberek is lehessünk. Kérünk téged, Urunk, hogy győzz le bennünket, mert magunk nem tudunk megváltozni. El kell, hogy ismerjük előtted alázattal, hogy a szívünk tele van ellened feszülő indulatokkal. És ha nem is ellened feszülnek ezek az indulatok, mégis önmagunkat istenítjük, és azt hiszük, hogy elegendők vagyunk önmagunknak, és önelégült, büszke emberek vagyunk, akik nem tudunk előtted se megalázkodni. Látod, milyen nyomorult a mi szívünk, és nem tudunk ezen változtatni. De te változtass meg minket. Te formálj minket. Te alakíts minket lelked által. Te szűj minket újjá. Hogy megalázhassuk magunkat, és higgyünk neked. Higgyünk benned. És kövessünk téged. Önmagunk helyett, téged istenítve. Önmagunk fölött. Köszönjük te néked, Urunk, hogy ez a te győzelmed rajtunk, és ez a te dicsőséged. És köszönjük, hogy ez a mi boldogságunknak itt a földön, és odaát is a kulcsa. Győzz le bennünket, mindenható Krisztusunk, a te szereteteddel, a te irgalmaddal. Köszönjük néked, hogy rád bízhatjuk most gyülekezetünket. Kérünk, hogy te őrizd meg minket a templomépítés előttünk álló küzdelmei nehézségei között, és add, hogy a gyülekezetünk egybe maradhasson, szeretetben és igazságban, téged tudjunk imádni. Kérünk téged arra, hogy áld meg szomorú szívű tagjainkat, akikről megemlékeztünk imádságunkba, és újra megemlékezünk, vigasztald meg a gyászoló testvéreinket. Különösen azt a családot, akik hirtelen, váratlanul elvesztették a férjet, az édesapát, testvért, családtagot, kedves ismerős barátot. Könyörülj meg, és te töltsd be az elköltözöttnek a helyét mindnyájuk szívében. Köszönjük te néked, hogy kérhetünk azért a családért is, akik emlékeznek sok évvel ezelőtt elhunyt kedves szerettükre, az édesapára, nagyapára. Kérünk, hogy te vigasztald meg az ő szívüket is, te erősítsd meg őket. Kérünk téged, Urunk, azokért, akik nehéz helyzetben vannak, kórházakba, balesetet szenvedtek, vagy más egyéb anyagi nehézséggel küszködnek. Kérünk téged, hogy te gondoskodj róluk, te emeld föl a szívüket magadhoz a nehézségek által is. Kérünk téged, hogy mutasd meg szeretetedet és kegyelmedet, légy közel hozzájuk is. Kérünk téged a népünkért, Urunk, hogy hozd ki abból az istentelenségből, amiben benne van. És te ad, hogy minél több magyar ember felé tudjon fordulni, és benned találja meg az életét és a boldogságát. Könyörülj meg és rombold le sok honfitársunk szívében az istentelenségnek az erőit, hatalmát. Szabadítsd meg a mi honfitársainkat egy boldog, téged követő, téged imádó életre. Kérünk, hogy adj nekünk új kormányzatot, téged félő embereket, téged tisztelő embereket, a te törvényeidet megbecsülő embereket. Kérünk, hogy a társadalom minden szintjén te adj gyógyulást, elsősorban lelkileg, és aztán minden más szempontból is. Köszönjük, hogy mindezeket eléd hozhatjuk a meghallgattatás biztos reménységével. Amen. Mi atyánk, ki vagy a mennyekben, szenteltessék meg a te neved. Jöjjön el a te országod, legyen meg a te akaratod, mint a mennyben, úgy a földön is. Ami mindennapi kenyerünket add meg nékünk ma, és bocsásd meg a mi vétkeinket, miképpen mi is megbocsátunk azoknak, akik ellenünk vétkeztek. És ne vigy minket kísértésbe, de szabadíts meg minket a gonosztól, mert tied az ország, és a hatalom, és a dicsőség mind örökké. Istennek békessége, mely minden értelmet felülmúl, töltse be a szíveteket, életeteket a Krisztus Jézusba vetett hit által. Amen. Foglaljunk helyet, drága testvéreim, és a hirdetéseket hallgassuk meg. Szomorú szívvel jelentem a gyülekezetnek, hogy halottunk volt az elmúlt héten. Szikszai Miklós, 78 éves testvérünktől búcsúztunk, aki 1932-ben született Kótajon, és február 4-én Szegeden váratlanul elhunyt. A szőregi temetőben búcsúztunk tőle február 15-én 13 órakor. Isten vigasztalását kívánjuk feleségének, két gyermekének, unokáinak, testvéreinek, az egész családnak. Hirdetem a testvéreknek, hogy a jövő héten a szokott időben megtartjuk gyülekezeti alkalmainkat. Szeretettel hívunk és várunk mindenkit a megszokott időkben. Hirdetem még azt, hogy egy 10 hetes sorozatot indítunk, keresztkérdések címmel. Márk evangélium alapján vennénk át egy kicsit Jézus élettörténetét, Jézus alakját. Az első alkalom jövő csütörtökön lesz 16:45-től. Elsősorban azokra gondoltam, akik hozzák a gyerekeiket, mert akkor van hittanóra. És akik hozzák a szülők a gyermekeket, sokszor itt maradnak, ott ücsörögnek, kicsit beszélgetnek, és Hát akkor már ne bármiről beszélgessenek, hanem jöjjünk és beszélgessünk az ígéről, a Bibliáról, Jézusról. Elsősorban nekik szól ez az alkalom, de azt gondoltam most, hogy másokat is, akiket érdekelne, ez nyugodtan jöjjenek. 10 alkalom egymás után, és aztán végigmentünk Márk evangéliumán. Van egy jó munkafüzetem hozzá, lehet kicsit foglalkozni, van házi feladat is, bele lehet mélyülni. A fiatalokkal is ezt az anyagot vesszük most az ifjúsági órán. Reméljük, hogy hasznos lesz ott is. De ha valaki így érdeklődik egy kicsit Jézus személyérent, és szeretne egy kicsit így jobban megismerkedni vele, akkor jöjjön. Erre a 10 alkalomra szeretettel várjuk. Tehát első alkalom csütörtökön 16:45-től, és 6-ig tart, 18 óráig tart. Akkor be kell, hogy fejezzük. Hirdetem még, hogy a jövő héten presbiteri gyűlést tartanánk, valószínűleg szerdán, de a presbiter testvéreket kérem, hogy Isten tisztelet után beszéljük meg ennek a pontos dátumát, mert el kell fogadnunk a múlt évi zárszámadást, illetve az ez évi költségvetést is meg kell beszélnünk. Egyúttal hirdetem még a presbiter testvéreknek most innen, hogy akinek van e-mail címe, azoknak elküldtem a K-Art kivitelező céggel kötendő szerződésünknek a vázlatát. Ez egy munkaanyag, és kérem, hogy tanulmányozzátok át, és ha lehetséges, akkor valamit reagáljatok esetleg, akár egy rövid levélbe, vagy hívjatok föl este, vagy hónap kora reggel, mert meg kell kötnünk a holnapi napon ezt a szerződést különböző okokból. Az Úr legyen a mi gyülekezetünknek őriző pásztora, legközelebb is még jövő vasárnap, és úgy néz ki, hogy itt találkozhatunk. Szeretettel várjuk a testvéreket. A záró énekünket énekeljük, a 464. éneket, válaszolva Isten igéjének üzenetére. A 464. énekünk első 4 versét énekeljük el. Jöjj királyom, Jézusom, szívem íme megnyitom. Utána a nemzeti imádságunkat, a himnuszt énekeljük el. Áldás békesség.